amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit szemléltünk, és kezünkkel érintettünk az életnek igéjéről, az élet megjelent, láttuk, tanúbizonságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az Atyánál volt, és megjelent nekünk. Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük nektek, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával, és az ő fiával, Jézus Krisztussal. És ezeket azért írjuk nektek, hogy örömünk teljes legyen. Kedves ünneplő gyülekezet, Wilhelm Busch ír le egy történetet egyik könyvében, hogy karácsonykor nagy gonddal készített az unoka öcsének egy ajándékot, amit előzőleg szép színes csomagoló papírba borított, és jelen volt, amikor a kisgyermek kibontotta az ajándékot, ugyanis nagyon-nagyon kíváncsi volt rá, hogy vajon tetszeni fog neki, amit vásárolt, vagy nem. Hogy fog reagálni? És a gyermek kibontotta az ajándékot, és egész este azzal a színes csomagoló papírral játszott, amivel az ajándék be volt csomagolva. Magához az ajándékhoz nem is nyúlt hozzá, nem érdekelte. Az ajándék mi volt, azt nem tudjuk meg. Azt megtudjuk, hogy a gyermek leragadt annál a szép színes csomagoló papírnál. És sokszor sajnos mi emberek, felnőttek is így vagyunk dolgokkal, Isten ajándékaival is, hogy leginkább csak a csomagolás érdekel, leginkább csak a külsőség érdekel, és hogy mi van belül, addig el se jutunk. Hát mára már ugye karácsony másodnapja van, remélhetőleg minden ajándékot kibontottunk, és örültünk neki, és nem akadtunk fenn a csomagoláson, és ma már ezt elintézik egy zacskóval, vagy egy olyan díszdobozzal, és nincs is csomagoló papír, de az Isten ajándékainál van, amikor van, és nem látjuk, hogy mi van belül, vagy éppen visszautasítjuk, mert nem tetszik az a durva csomagoló papír, amiben azt az Isten betakarta nekünk. Ez a mai igénk is a János leveléből ajándék a mi számunkra. A csomagolás János sorai, János megfogalmazása, hogyha nyelvtanilag boncolnánk, akkor azt találnánk, hogy egy többszörösen összetett mondat, az első három vers tulajdonképpen egyetlen egy mondat, de valahol benne dobog a karácsonynak a lényege, Jézus Krisztus megjelenése, az Isten fiának testetöltése, akiben csak kevesen látták meg a megváltót, a szabadítót, mert az ő esetében is fennakadtak a csomagoláson, hogy csak egy ilyen ember. Ézsaiás próféta úgy írta róla, hogy nem volt néki alakja és ékessége, és néztünk reá, és nem volt számunkra kívánatos, sokak számára nem volt kívánatos, és elutasították, és nem kellett a messiás, nem kellett a megváltó. Mi most bontsuk ki, és nézzük meg, hogy mi van a csomagolás alatt. Úgy írta János, hogy ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit szemléltünk, s amit kezünkkel tapintottuk, az élet igéjét hirdetjük nektek. Jézus Krisztus örök időknek előtte már volt, mielőtt bármi lett, ő már ott volt, teljes egységbe volt az Atyával, ott volt a kezdet kezdetén, a teremtésnél is, és az idők egy pillanatában megjelent nekünk embereknek, amikor felvette emberi testünket és megszületett Betlehembe. És János, a szeretett tanítvány, a levél írója, hitelesen tesz róla tanúbizonságot, hiszen látta és hallotta. Első között volt, aki csatlakozott Jézushoz. A legfiatalabb tanítvány ő volt, a 12 közül, aki különösen is közel állt Jézus szívéhez. Tehát János nem hallomásból szerzett információkat Jézus Krisztusról, hanem vele élt, vele járt 3 éven keresztül. Látta a csodákat, hallotta a bizonságokat, majd hitelesen adta tovább azokat. Ő volt az a szeretett tanítvány, aki ott állt a kereszt alatt, és akire ott Jézus Krisztus még az édesanyját is rábízta. Látta szenvedni és meghalni mesterét. És ő az, aki leggyorsabban fut, a feltámadás hírére, hogy odaérjen, és bemegy, és látja, hogy a sír üres. Majd találkozik a feltámadott Jézus Krisztussal, az Úrral, és hallja, amint a feltámadott Krisztus azt mondja kételkedő Tamásnak, hogy nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Hiszen nem is volt az könnyű elfogadni a tanítványoknak, hogy akit láttak meghalni, az ott van előttük élve, mert Krisztus maga a feltámadás és az élet. Aztán együtt ettek vele a Genezáret tavánál. Látta Jézust felmenni a mennybe, ahogy eltűnik a szemük elől, ahol elfogja egy felhő. Aztán átélte utána a megelevenítő Szentlélek kitöltetését, hogy valósága benne élő Jézus Krisztus. Valósága az a szoros kapcsolat lélek által, a fiúval. Valósága bizonságtételre kapott erő. Tehát János azt hirdeti, amit átélt, azt az örök életet, ami már az övé Krisztus által. És ebből az élő, nagyon szoros, bensőséges közösségből fakad utána az igazi öröm és a boldogság. És János ezt szeretné tudatosítani a levél olvasóiban, de bennünk is. Az ő karácsonyi csomagjában ez van. Jézus Krisztussal való közösség, és az ebből fakadó öröm. Mit jelent ez a közösség? A legbensőségesebb kapcsolatról van szó. Egységről. A klasszikus görög a koinónia szót használja erre, ami egyesülést, összeköttetést, részesedést is jelent. Platón a nő és a férfi kapcsolatára használja ezt a szót, az emberi társadalomra is vonatkozott. Később a görögben a koinónia az azt jelentette, hogy nincs benne kapzsiság, nincs benne mohóság, egy szeretett kapcsolat, nagyvonalú osztozás az önzéssel szemben. Három különböző jelentése volt alapjában, egyrészt egy üzleti társulás. Tehát azt jelentette, hogy közös a célunk. Egy munkába, egy szolgálatba állunk, egységet alkotunk, egyet akarunk. Egy papíruszban valaki testvéréről így ír, hogy vele semmiféle koinóniám nincsen, azt jelentette, hogy üzleti kapcsolatom nincsen. Aztán vonatkoztatták a házasságra, arra a teljes egységre, amiről az Efézusi levél beszél így, hogy egy test. Aztán Pál oda lyukadt ki a házasság végén is, hogy de én a Krisztusról és az egyházról szólok. És végül az ember és az Isten közösségére is ezt a szót használták. Tehát egy szoros, legszorosabb közösség kifejezése, amiben az ember az élete során belemehet. A keresztjének életében ilyen koinónia, ilyen egység van Istennel. Azoknak viszont nem lehet részük ebben a közösségben, akik a sötétség útját választották. Ugyanakkor ez a közösség köti össze a keresztjéneket is egymással, az egyháznak az élő tagjait, akikben ugyanaz a lélek munkálkodik, és ugyanaz a Krisztus van jelen. Tehát a közösség Istenhez köt, de ugyanakkor egymáshoz is, hiszen egy atyánk van Jézus Krisztus által, és a kettő együtt, tehát egyik sincs meg a másik nélkül. A bűneset ezt a közösséget rombolta totálisan szét, úgy is, hogy Istennel, és úgy is, hogy egymással. Az Isten gyermekeként Jézus Krisztusban pedig ez a közösség áll helyre, és ezt éljük meg. Leginkább attól szenved mindig az ember, hogy nincs meg az életünkben ez a közösség, vagy valamilyen formában hiányt szenved. Mi kivel vagyunk közösségben? Vannak testvéreink? Tudok mondani olyan gyülekezeti tagokat, embereket, akikkel ilyen teljes egységbe tudok lenni? Családban, családon kívül, gyülekezetben, baráti körben. És megvan-e ez a teljes egységünk a Szent Háromság Istennel? ha az egyik közösséget kiveszem, akkor a másik már valahol nem áll meg, a kettő együtt jár. Valaki egyszer azt mondta, hogy hát nekem csak az Istennel van kapcsolatom. Az emberekbe olyan sokat csalódtam, olyan sok sebet kaptam már az életem során, hát inkább elhatárolódom, kerülöm őket. Hitemet is egyedül élem meg, hiszen az egyházak is hát olyanok, amilyenek, csak bűnös emberekből állnak. Minek menjek oda? Hát ott is csak csalódtam. De ha nem tudjuk felvállalni az emberekkel való közösséget, akkor ott az is kérdéses, hogy az élő Istennel milyen a közösségem. Ha nem tudok valakivel is szeretetben, békességben együtt élni, kérdéses, hogy mit értettem meg az Isten szavából. Hiszen Jézus Krisztus erre tanított, és erre akar bennünket rávezetni, hogy egymással is megéljük ezt a teljes szeretet kapcsolatot. Az ő lelke ezt munkálja ki bennünk, hogy képesek legyünk egymásnak is megbocsájtani. Hiszen tényleg igaz az, hogy akárhova megyünk, és akármilyenek is az emberi kapcsolataink, nem angyalokkal vagyunk kapcsolatba, hanem bűnös emberekkel. De az Isten lelke meg tud tanítani, szeretni igazán, hogy elfogadjam a másikat annak ellenére, amilyen. Hogy el tudjam engedni a vétkeket, hogy tudjak szinte minden nap tiszta lappal indulni mások felé. Tehát megvan-e az emberekkel ez a szeretet kapcsolatom? De hogyha az Istennel nincs meg a kapcsolatom, akkor kérdéses az, hogy emberekkel meg lehet-e a valódi szeretet kapcsolat. Hiszen akkor nem tudom őket igazán szeretni. Akkor milyen alapból bocsájtok meg nekik? Mert az igazi szeretet, amelyiknek nincsen határa, az az Isten szeretete, és ő azt tölti ki a szívünkbe, hogy aztán így tudjunk szeretni. Ha nincs Isten szeretet az életemben, akkor az emberi kapcsolatok is valahol döcögnek és hibáznak, s valahol érdekkapcsolatok vannak. Tehát ez egy nagy kérdés, az Istennel való kapcsolatom megvan-e, és ebből fakad-e az emberekkel való ugyanilyen, vagy legalábbis arra törekvő szeretet kapcsolat. És azután ebből a kettős közösségből fakad az öröm. Azt gondolom, hogy erre az ajándékra biztos, hogy mindannyian vágyunk. János is ide lyukadt ki a negyedik vers végére, hogy azért írjuk ezeket nektek, hogy örömünk teljes legyen. Tehát olyan öröm, ami tartós öröm, tehát nem egy elmúló állapot, hanem teljes öröm. Vannak nekünk apró örömeink, azt gondolom, hogy mindannyiunknak ideig, óráig tartó, pár percesek vagy olyanok, ami valamihez kötött öröm, jóléthez, egészséghez, sikerhez, jó lakottsághoz, vagy kipihentséghez akár, és valahol az ember, a testi ember ezt várja az ünnepi hangulatoktól is, hogy igen, örömünk legyen, de az öröm az nem hangulat. Jézus azt mondta a tanítványainak a főpapi beszédében, ezeket beszéltem néktek, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömöm, és a ti örömötök beteljék. Tehát az igazi öröm az valakihez kötött, mégpedig Jézus Krisztushoz kötött. És a karácsonyi örömhír, ami az egész világnak öröme, amit hirdettek az angyalok a betlehemi pásztoroknak, mert született néktek ma a megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában, az egyértelműen ahhoz a kisgyermekhez van kötve. Az új szövetség eredeti nyelvén az öröm, a kára, a káris, az a kegyelmet is jelenti. Örül, kellemesen érzi magát, de azért érezhetjük így magunkat, mert az Isten kegyelmesen cselekszik velünk. Nem úgy, ahogyan azt mi érdemelnénk, hanem Jézus Krisztusban megváltja az életünket, megigazít, megtisztít, helyünkre állít, És az igazi öröm ezután jön, hogy ebben megmaradunk, ennek örvendezünk. És Jánosnak is ez volt az öröme. Ez az öröm nem zárja ki a szomorúságot. János, amikor ezt a levelét írja, Patmos szigetén van számüzetésben, kiszolgáltatottságban, de minden nyomorúsága ellenére is ott van belül ez a belső öröm. Mert ennek a forrása a megváltottsága, megváltottságunk Jézus Krisztusban. Az Isten gyermeki voltunk. És ez a sajátunká lehet az ő kegyelmes szeretetéből. Teljes öröm van te nálad, a te jobbodon gyönyörűségek vannak mindörökre. Tehát valahol bele gyökerezem Jézus Krisztus szeretetébe, belőle élek, belőle táplálkozom naponta, benne élünk és mozgunk. Ő benne pedig azt éljük meg, hogy sok gyümölcsöt terem az életünk. Elhisszük minden nap újra és újra, hogy igazak Istennek az igéi, ígéretei, és számunkra is van örök élet, és számunkra is van bocsánat. Nem kell, hogy lehúzzon a régi életem, nem kell, hogy lehúzzon a természetem, aggodalmaim, félelmeim, semmi, mert mindennel oda megyek hozzá, elmondom neki, és feloldoz. És örömmel mehetek tovább. Van ilyen örömünk? Azt gondolom, hogy ha van, akkor ez meg is látszik rajtunk. Filip Jenci könyvét olvasom most itt az adventi időszakban, az a címe, hogy Hova tűnt az örömhír. És minden lap ezzel szembesülök, hogy sajnos igen megkopott, míg a keresztények között is nem tudjuk igazából hitelesen megélni, közvetíteni. Kepler nevezetű püspök mondta, hogy a szentek azok az örvendező emberek galériáját alkotják. Képesek vagyunk örvendezni? Ha a válaszunk nem, akkor most nem az a feladatunk, hogy gyorsan csiholjunk valamiféle örömöt belül, kezdjünk el örülni, hiszen ez parancsszóra biztos, hogy nem fog sikerülni, hanem hogy törekedjünk megélni a szoros, bensőséges kapcsolatot Jézus Krisztussal. Mint ahogy a kisgyermek az édesanyjával, olyan jó volt ezt a példát a tegnap délelőtti istentiszteletben is hallani, hogy mennyire jó az, amikor a gyermek elengedi magát, mert biztonságban van, melegségben van. Vagy oda megy az édesanyjához, odabújik, beszélget vele későbbiekben, vagy egyszerűen csak hallgatja, amit mond, vagy engedi, hogy az édesanyja megsimogassa, babusgassa. Hát Isten áldjon meg bennünket ezzel, nem azt mondom, hogy ezzel az élménnyel, mert ez nem egy élmény, ez sokkal több annál. Ez valahol a ráhangolódás a szívünknek a döntése, de ugyanakkor annak a csodának a felismerése, hogy ő már előbb szeretett, ő már előbb döntött felőlünk. És ezért mehetünk oda hozzá, mert az ő kegyelmességét kiterjesztette az életünkre. Egy Túrmezei Erzsébet verset is találtam, aminek az a címe, hogy ha nem teszek semmit sem. Most nem sietek, most nem rohanok. Most nem tervezek, most nem akarok. Most nem teszek semmit sem. Csak engedem, hogy szeressen az Isten. Most megnyugszom, most elpihenek. Békén, szabadon, mint gyenge gyermek. És nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. És míg ölel a fény, s ölel a csend, s árad belém, és újját teremt, míg nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Új gyümölcs terem, másoknak terem, érik csendesen, erő, győzelem, ha nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Mi emberek olyan beállítottságúak vagyunk, hogy hamisan azt hiszik, hogy valamit nekünk tennünk kell, ezért az isteni szeretetért. Valahogy ezt nekünk meg kell szolgálni, nem kell megszolgálni. Ő már mindent megcselekedett. És az örömöt egyszerűen az Istennel való közösségbe kapom. És így is teljesedik ki, és így is marad meg a hétköznapokban is, hogyha engedelmességbe vele járok. Adja meg ezt az örömöt minnyájunknak, ami Urunk Jézus Krisztus. Amen. Isten igére válaszként a 329. dicséretünk 5. versét énekeljük. Az 5. vers így kezdődik: megváltom egy kérésemet, nem vetheted meg nékem. Köszönjük, drága Urunk, hogy az angyalok örömhíre nekünk is szól, mert született nekünk a megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában, és dicsérünk, magasztalunk ezért, hogy benned lehet örömünk, még akkor is, hogyha lefele nézünk, mert te vagy az, aki felemeled a tekintetünket, még akkor is, hogyha gyászba vagyunk, hiszen te vagy a feltámadás és az élet. Még akkor is, hogyha bukdácsoló életet élünk, hiszen nálad van bocsánat. Köszönjük azt, Urunk, hogy magadhoz akarsz vonni, hogy teljes legyen a mi örömünk. Bocsásd meg, hogy olyan sok minden másba keressük mi az örömöket, a boldogságot, pótszerekbe, emberekbe, tárgyakba, élményekbe. Köszönjük, Urunk, hogy te ennél sokkal, sokkal többet adsz, hogy kereshetjük először a te országodat és a te igazságodat, és hihetjük, hogy ráadásul minden mást megkapunk tőled. Urunk, kérünk, hogy szabadítsd fel a mi szívünket erre a teljes örömre. Eléd visszük, Urunk, a gyászolókat is, hogy segíts nekik, azokat, akiknek az évben volt valami szomorúságuk, hadd tudjuk azt most mind letenni, elengedni, nálad tudni. Te légy az, aki begyógyítod a mi sebeinket, hogy ezek is hozzád kössenek, és a te szeretetedről beszéljenek azután. Urunk, te áld meg most itt a csendben elmondott imádságainkat is. Ti azért így imádkozzatok: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.